Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Városliget nem csak egy közpark, hanem a magyar nemzeti kultúra egyik zarándok helye is, amelyet a kormánynak kellett rendbe tennie és megújítania. Közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Néprajzi Múzeum gyűjteményi állandó kiállításának megnyitóján. A kormányfő felidézte, 2022. májusában nyílt meg a Néprajzi Múzeum épülete. Az még a nagy menetelés időszaka volt, még a járványok, a háború, a szankciók és az infláció előtt, emlékeztetett. Hozzátette, lassacskán túljutunk ezeken a bajokon, persze a 25-26-os év még a családok és a kisvállalkozások rendbetételének éve lesz, de aztán megindulhatunk ismét a nagy dolgok felé. Ideje, hogy a tervezők ismét hegyezzék a ceruzájukat, fogalmazott. Hangsúlyozta, a mostani esemény szerves része az egész Városliget megújítását célzó erőfeszítéseknek. Európa mai helyzetében mi magyarok csak akkor maradhatunk meg, ha megéljük kultúránkat és hagyományainkat, mondta a miniszterelnök a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának megnyitóján. Orbán Viktor hangsúlyozta, ha egy nemzet elveszíti népi kultúráját, akkor elveszíti a képességét, hogy megítélje, mi a jó és mi a rossz, összezavarodik, nem tudja, mi az, ami a kárára, és mi az, ami a hasznára van. És akkor jönnek a zavaros eszmék, a fonákjára fordított igazságok, abszurd okoskodások, hogy például a család nem egy férfi és egy nő életközössége, hanem ötletszerű konfigurációk végtelen változata, hogy a sokszínűség akkor is érték, ha bűnözést és terrort szül, vagy hogy békében élhessünk, ezért folytatnunk kell egy reménytelen háborút, fogalmazott. Hozzátette, hosszan sorolhatná még a bosszantó és beteg agyszüleményeket. A közelmúlt, a mögöttünk hagyott önkormányzati ciklus többszörösen nehezített volt, de az önkormányzatok jól vizsgáztak a rendkívüli körülmények ellenére is, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára köszöntőjében Szolnokon, a Jásznagykun Szolnok vármegyei közgyűlés alakuló ülésén. Dukai Miklós emlékeztetett a COVID-járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzetre, az orosz-ukrán háborúra és a közelmúltban levonult dunai árhullámra. Soha nem látott feladatok jelentkeztek, ezek rendkívüli helyzetet, óriási kihívást jelentettek, elsősorban a települési önkormányzatoknak, tette hozzá. A politikus azt kérte a képviselőktől, hogy éljenek a lakosoktól kapott bizalommal, és döntéseik során mindig gondoljanak rájuk. Emberközpontú, közvetlen, a helyiekkel új szövetségre lépő városvezetést nevezte célnak Szolnok új polgármestere a közgyűlés alakuló ülésén. Györfi Mihály, Tegyünk Szolnokért Egyesület, Jobbik, Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd Zöldek, Agóra Egyesület szövetség polgármestere közölte. Közvetlen kapcsolatra törekszenek a lakossággal, elmondta. Polgármesterként bizonyítani szeretné, hogy számára a szolnokiak a legfontosabbak. Olyan Szolnokot szeretne, ahol odafigyelnek egymásra, van nyitottság, egyenlők az esélyek. Szeretném szívvel vezetni a várost, fogalmazott, kiemelte. Különösen fontos számára az idősek támogatása. Céljuk, hogy Szolnok újra éljen. Tegyük együtt Szolnokot az észak-alföldi és a közép-magyarországi régió meghatározó kulturális központjává. Töltsük meg élettel, interaktivitással, rendezvényekkel, mondta. Kiemelt helye és feladata van a köznevelés minden területén, az oktatás valamennyi intézményében, valamint a felsőoktatásban a magyar kultúrának, jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Nyíregyházán. Balatoni Katalin a Magyar Népi Játék Napjának helyi rendezvényén úgy fogalmazott: a kultúra egyben tart és összeköt minket, közösséget formál, erre pedig a mai gyors világban az értékeinkért küzdve nagyon nagy szükségünk van. Az a közösségi kulturális élmény, az a magyarságtudat és identitás, amit gyermekeinknek, szülőként, pedagógusként, akár a mai napon is át tudunk adni, olyan hátizsák minden gyermeknek, ami végig kíséri az életüket, fogalmazott az államtitkár. Végül az időjárásról. nyugat felül egyre nagyobb területen beborul az ég, és egyre több felé várható esőzápor, helyenként zivatar. A csapadékzóna az esti órákig megközelítőleg a Duna vonaláig jut, eközben a Tiszántúlon ekkor még kevés felhő valószínű. A kezdetben többfelé erős, helyenként viharos lökésekkel kísért déli, délnyugati szél a Dunántúlon fokozatosan északira, északnyugatira fordul, és kissé veszíthet erejéből. A hőmérséklet napközben 21 és 28 fok között alakul, késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál Klész Beáta. A mai alkalommal Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallják. A műsor első felében a gonoszról és a szabad akaratról lesz szó.
Krisztusban, kedves jó testvérek, arra gondoltam, elméked is gyanánt a mai témánk, az nem más lenne, mint a gonosz. A gonosz és az ő munkája. Hogyan dolgozik a sátán? Legelőször is egy szimpla tény, létezik a sátán. Nem kell megijedni, nincs olyan nagyon nagy baj, csak ezt tudomásul kell venni. Van sátán, mint hogy van pók, meg vannak legyek, meg van fény, úgy létezik a gonosz is. Nem az Isten teremtette a sátánt, Isten csak jót teremtett, de ugye az angyaloknak is megadta azt a döntés lehetőségét, a szabad akarat lehetőségét, amit az ember is megkapott. És volt olyan angyal, aki nem a jó Istent akarta szolgálni. Na most ezen elég hosszú teológiai sor lenne ezt magyarázni, de be tudnám bizonyítani, csak nem érünk rá annyira. Úgyhogy tessének ezt így kérem szépen elfogadni, létezik a sátán. És kérem szépen arról elmékerünk egy kicsit, hogy hogy is dolgozik a sátán. Hogy is éri el a sátán azt, amit el akar érni? Hát a legelső pont, ami itt érdekes lesz, olyan érdekes kérdés, hogy miért küzd a sátán? Gondoljuk meg! A sátán az Istennel szemben abszolút verességre ítéltetett. Az Istennel szemben a gonosz lélek esélytelen, a szószoros értelmében. Valahogy úgy, mintha úgy akarnám megállítani a vonatot, hogy beállok ott a sinek közé, és mikor jön felém a gyorsvonat, én egy légpuskával rálövök. Majd attól megáll. Hát, hogy el lehet képzelni, mi lesz a végeredmény. Nagyon szétszott lennék utána. Hát, kedves úr, testvérek, a sátán esélytelen az Istennel szemben. Az Isten végtelen, a sátán nem. Hát akkor miért küzd a sátán? Amikor tudja, hogy nincs esélye. Amikor tudja, hogy bebukta. Krisztus megváltott bennünket, föltámadta halálból. Mit harcol még mindig? Hát, testvérek, erről eszembe jutott egy vicc. Két embernek megdöglik a tehene. Egyiknél megjelenik a jó tündér. Azt mondja, teljesítem egy kívánságodat. Azt mondja, támadjon fel a tehén. Már ott is áll a tehén egészséges. Mely a tündér a másikhoz? Teljesítem egy kívánságodat. Dögöljön meg a szomszéd tehene is. Hát testvérek, a sátán ezért küzd. Csak azért is. Ha már én buktam, bukjon a másik is. És akit lehet, próbálja magával rántani. Hogyan mondta Elbanda a révrendes családban? Ha buksz, bukj nagyot. A sátán ilyen. Ha már ő bukott, akkor az Isten teremtő munkájának a koronáját az embert is a pokolra akarja húzni. Ez az összes idézőjelben mondott boldogsága, mikor látja az Isten gyönyörűséges művét a pokol lángjában kínlódni. A következő jó kérdés, hogy hogyan dolgozik a sátán? Hát kedves jó testvérek, az egyik része ennek az, hogy a sátán kétféle módon dolgozik. Az egyik az az, hogy megpróbálja elhitetni, hogy ő nem létezik. Mert ami nincs, attól nem félek. Attól nem tartok. És ilyenkor érdekes kérdés például Jehova tanúinak a hite. Tudom, hogy itt is vannak Jehova tanúi. Hát kérdezz szépen, Jehova tanúi hitébe a pokol, mint büntetés, nem fér be. Ugyanis Jehova tanúi azt mondják, hogy az Isten jó. És mivel jó az Isten, mindenkinek megbocsát. És a pokol kénköves tüze üresen tátong. Mindenki megy a Jóistenhez. És hogy felteszem ugye a kérdés, hogy hát akkor milyen manónak legyek jó? Nem? Minek legyek jó? Hát nekem úgyis megbocsát majd az Isten. Hát testvérek, ilyen apró kis trükkökkel a sátán megpróbálja elhitetni az emberrel, hogy ő nincs, hogy ő nem létezik. Sok embernek a mennyország hihető, a pokol az már annyira nem. Hát kedves jó testvérek, először is igen tudomásul kell vennünk, hogy igenis létezik a sátán, ahogy kezdtem a prédikációmat. A következő lépés, hogy a sátán dolgozik. Ez egy szintén nagyon érdekes lépés, amikor a sátán megpróbálja magáról elhitetni, hogy nem olyan rossz ő, mint amilyennek látszik, mint amilyennek mondják. És egy nagyon egyszerű példával azt meg is világítom. Tessenek bevenni a boltba, oda menni az üdítőkhöz, energia italok között megnézni a Hell nevű üdítőitalt. A Hell azt jelenti, hogy pokol. Úgy szokták reklámozni, hogy pokoli erőt ad. És van rajta egy vigyorgó kis sátánfej, szarvacskát, meg egy nagy mosoly. Ilyen piros. Ilyen egyszerű módon a sátán megpróbálja már a fiatalnak a lelkébe erőltetni, hogy nem vagyok én olyan veszélyes, nem kell tőlem annyira félni. Vagy testvérek, néhány nappal ezelőtt az interneten, a Facebookon egy ismerősöm megosztott egy videót, egy ilyen koncert felvételt, az AC/DC-nek a Hell's Bells című számát, sose hallottam még. Na mondom, ez az AC/DC-ről már sokat hallottam, mert hát volt róla dolgozatom is, hogy ilyen sátánista, vagy minden, na most ezzel nem foglalkozunk. Meghallgatom már ezt a számot, hogy miről szól. Tényleg olyan sátánista az AC/DC, vagy csak rámondják. Hát kérem szépen, ez a Hell's Bells, ami azt jelenti, hogy a pokol harangjai, ez a Hell's Bells a következőről szól. Így szólt a szöveg, hogy még a fiatal is vagy, a sátán akkor is magával ránt. És ott a pokolban van néked is egy harang, és amikor eljön az idő, megszólaltatja, és ott fogjuk mi is majd vele zengeni, a pokol tüzén a sátánnal együtt, a pokol harangjai. És ezt üvöltözték, megdöbbentő dolog, üvöltözték több száz, több ezer fiatal, hullámokban összeverődve üvöltötte ezzel a senkiházi csapattal együtt ezt a sátánimádó bűnös számot. Így is dolgozik a sátán. Elhitteti a másikkal, az emberrel, hogy nem vagyok én olyan veszélyes. Nézzék meg az Ördög ügyvédje című filmet. A vége beszél, amikor az Al Pacino gyönyörű szépen eljátsza, fantasztikus a magyar szinkron, ahogy elmondja, hogy hogy is dolgozik az Isten, és hogy próbálja maga mellé állítani a Keanu Reeves játszotta ügyvédet. És nagyon nagy kérdés, hogy hogy tudjuk mi legyőzni a sátánt? Hát nem vagyunk mi nagyok. Egy angyalhoz képest határozottan kicsik vagyunk. Hát testvérek, legelőször is. Az ember tudomásul kell, hogy vegye, hogy a sátán veszíteni fog. És aki mellé áll, az mind veszíteni fog. Valahogy ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint amikor valaki rálép egy hídra. Amilyen recseg, ropog, a deszkák már épp, hogy még ott vannak a helyükön, a kötél már elszakadni készül. Ki lenne az, aki rálépne egy ilyen hídra? Nem, de inkább, hogy olyan hidat keresnek, ami olyan stabilabb, ami már úgy megáll a lábán. A sátán vesztésre van ítélve. És az ember azt mondja magában, nem fogok egy vesztes mellé állni. mint a hóférke és a, vagy nem, a hóférke, melyik is, a csipke rózsikában, ki az, ki drukkolt a gonosz banyának. Ugye mind a csipke rózsika, milyen aranyos, meg a szép herceg, meg így úgy amúgy, meg szegény, hét törpével együtt sírtunk, és még a gyerek voltam, megsirattam a csipke rózsikát. Hát, na bó, vagy ez a hóférke volt, több mindegy, megsirattam. De nem drukkolunk a gonosznak, így van. Hát testvérek, ez az első lépés, hogy győzem le a gonoszt? Elfogadom és elhiszem, megvallom, hogy a gonosz vesztésre van ítélve. És ha én mellé állok, akkor én is vesztésre le vagyok ítélve. A második lépés. Észrevenni a gonosznak a munkáját. És azt mondani, hogy nem. Legyen az az istenkáromlás. Legyen az a nem is tudom, visszatérő bűnöm. Észrevenni benne, hogy ami az én lelkem ellen van, ami a gonosz akna munkája, arra én azt mondom, hogy nem. És most megdöbbentő dolog az Úr Jézusnak a kánai mennyegzőn való részvétele. Ugyanis elfogy a bor. És milyen érdekes, mikor a szűzanya odaszól Jézusnak, hogy nincs boruk. Hát ez nagyon jól tudja, hogy egy ünnepen, egy lakodalmon, hát valaminek lennie kell az asztalon, így van. És megdöbbentő, hogy az Úr Jézus nem azt mondja, hogy én ezeknek piát, azért fogyottam, mert megitták. De hogy adok nekik, hát nevéskedve, az már a részegen fóbászolt a sarokban, az meg odahányt, az meg majd valaki hazaviszi, mikor már józanabb lesz. De én ezeknek nem adok. Nem. Az Úr Jézus azt mondja, töltsétek meg a korsókat vízzel. Most mondhatnánk azt, hogy hát akkor helyesli azt, hogy azokat isznak? Nem helyesli. De az Úr Jézus nagyon jól tudja. Oké, az embernek vannak igényei, pont. De nem a bor teszi részeggé az embert, hanem mindig az ember lesz részeg. Nem az a nagy kérdés, hogy mennyi pia van az asztalon. Az a nagy kérdés, hogy ott tudom-e hagyni? Tudok-e megállt mondani? Tudom azt mondani, hogy ez nekem nem kell, mert én enélkül is ember tudok lenni. És nézzék meg, sokszor ma fiatalokkal elhiteti a sátán, elfogadtatja vele. Ha te nem nézel úgy ki, mint egy ribanc, ha nem iszol, mint egy Goethe, ha nem falsz, mint az állat, ha nem lopsz, ha nem csalsz, ha könyveket bújsz, te nem leszel boldog. Elhiteti fiatalokkal, ha nem ülsz ott a tévé előtt, hülye maradsz. És ezt tudjuk, hogy egy hazugság. Mert akkor maradsz hülye, hogyha a tévé előtt ülsz. Mert a könyvekben mindig több a bölcsesség, de a tévében, ami kikapcsolja az ember agyát. És legfőképpen a gonosz úgy dolgozik, hogy elhiteti az emberrel, hogy nincs választási lehetősége. Hogy nincs más megoldás. Csak az, ha nem is tudom, te iszol, vagy lopsz, vagy megcsolod az asszonyt. Hetente háromszor. Vagy a férjedet. És ez a legszörnyűbb dolog, mikor elhiteti az emberrel, hogy bármit csinálsz, csak erre mehetsz. Ez nem igaz. Sose higgyék el. Nincs olyan, hogy nincs választás, mert az Isten az embernek szabad akaratot adott, és még akkor is van választási lehetősége, amikor pisztolyt nyomnak a fejéhez. Mert mondhatja azt, hogy akkor sem. Mint a sátán. Hát kedves jó testvérek, én hiszem és vallom azt, hogy nekünk keresztény embereknek ezt meg kell tanulni. Legelőször is észrevenni a gonosznak a munkáját, és szembeszállni vele. Másodszor, hinni azt, hogy létezik a gonosz, és hinni azt, hogy vesztésre van ítélve. Harmadszor pedig, tudni azt, hogy van választásom. Nem elhinni mindent, amit látok, hanem én magam megtapasztalni a dolgokat, és dönteni. És erre álljék itt két történet. Mit jelent a választás súlya? A döntés súlya. Egerben történt az eset. Az egri hatalmas nagy gyönyörű szép bazilikában papot szenteltek. Papokat, bocsánat. Hatan hasaltak le akkor az oltár elé. Az érsek atya imára búzdító szava nyomán a népek is letérdepeltek. Ott a papnak szentelt emberek szépen lehasaltak az urak egymás mellé. Miközben énekelték a minden szentek litániáját, a gyönyörű szép orgona szólóval, abból a hatból egy felkelt és kisétált. Nem akart pap lenni. Szabad akarat. Ezt választotta. Volt egy évfolyam társam. Tisztelem, becsülöm. 5 évet egy szemináriumba jártunk. Volt, hogy egy hálóba aludtunk. Együtt tanultunk. Róla lesem a latint. 5. év végén azt mondta, hogy kösz srácok, de nem. Én ezt nem akarom csinálni. Tisztelem, becsülöm. Nem vette fel a papság szentségét, most házas ember, gyermekei vannak. Éljen sokáig, legyen boldog ember. Döntött. Választott. És a végére egy egyszerű történet. A katona elindul a háborúba, és mondja neki a felesége ott a vasútállomáson, hogy drágám, imádkozz! Erre azt mondta az asszonynak, majd amikor jön az utolsó perc, megbánom a bűneimet. Aztán majd akkor megyünk a Jóistenhez. És ment a háborúba, és látta, hogy az autójuk felé éppen egy rakéta csapódik. Annyit tudott mondani, hogy nem biztos, hogy lesz időnk az utolsó percben imádkozni. Még ma el kell kezdeni a harcot a sátán ellen, mert holnap már késő.
Műsorunk második felében Kis Zsolt atyának az évközi 28. vasárnap evangéliumához fűzött gondolatait hallják.
Testvérek, körülbelül ugye 1,5 évvel ezelőtt egy nővérrel, nem kórházi nővérrel elmesélte a következő sztorit. Ugye hát tudva levő, hogy hát mindenkinek a saját munkahelyén megvannak a saját kis vicces történetei, ez a nővér is úgy elmesélte ezt, hogy bekerült egy néni hozzájuk, leépült agyilag szegényként, és egy kivizsgálásra bevitték. És hát úgy ő esti szolgálatos volt, jött már ugye a hajnal, már ugye 4 óra volt, egyszer csak hallja a folyosón valami csoszogás. Kinéz a folyosóra, hát az idős néni áll a szobájuknak az ajtajában, kezében, az ablakban ugye virágok voltak ott kirakva, és egy ilyen virág alátét, ilyen fehér virág alátét volt állott a kórterem ajtajában. Oda megy hozzá a nővér, mit tetszik csinálni, mamikám? Hát ő kijött. Hát megfordult szépen, visszavezette, elvette tőle ezt az alátétet, visszarakta oda, onnan elvette a néni, lefektette. Másnap hajnalban, egy a 4 óra környékén ugyanez a szituáció. Néz ki a folyosóra, megint ott áll a mama, kezében az alátéttel. Oda megy, mamika, mit tetszik csinálni? Hát ő kijött. Megfordította megint, visszavitte a szobába, alátét vissza a helyére. Harmadik este hallotta megint az összkötölést, de már megvárta, hogy mit akar a mama. De a mama kijött az ajtóig, megállt, körbenézett, aztán ezt az üres cserép alátétet lerakta az ajtó mellé, a földre. Oda ment a nővér, azt mondja, mamikám, mit tetszik csinálni? Hát tudja, mondta az idős néni, kihoztam már a tejet a cicának. Ugye, az az ember, akiben bele van ivódva a gondoskodás, akiben bele van égetve az, hogy ami az enyém, azzal én törődök, azt én nem hagyom, arra én figyelek. Ez az idős néni ott a kórházban, hogy közelben nem volt egy macska, bekattant a fejében a feladat, gondoskodni kell a macskáról, vigyünk neki tejet. Olyan megható volt számomra ez a kis történet, hogy elmesélte az a nővér, és hogy elgondolkodtam én is, hogy bizony hány meg hány emberbe szinte bele van égetve, hogy neked törődni, gondoskodni, figyelni kell a másikra. És sokszor milyen megdöbbentő, az ad könnyebben, akinek alig van valamije. Hányszor meg hányszor volt plébániára, nem itt, más plébániákra bejöttek emberek, és hát ugye egyházi hozzájárulást rendezni. És bizony sokszor módos, gazdag, jó kiállású, jól szituált emberek épp hogy valamit. Ugye határon belül. Ha már 5000 forint volt lerakva az asztalra, már azt mondtam, hogy na, ez már valami. Pedig jól tudtam, ugye van ilyen kis táblázat egyházi hozzájáruláshoz, hogy ennyi havi fizetésnél, hát a 0,5% kiszámolva egy évre, nem tudom, 100 000 forintból, ugye hát azért az 0,5% az 5000 forint egy évre. És hány meg hány embernek, ilyen gazdag embereknek, nem, ő nem ad. Ő csak annyit, épp hogy, meglegyen. És hányszor jöttek be idős, öreg, töpörödött, meghajlott, öreg, életét ledolgozott emberek, és megdöbbentő szinten mertek és tudtak adakozni, mert neki fontos volt a templom, neki fontos volt az Istennek az ügye, neki fontos volt, hogy az el legyen rendezve, és hogy ő erre gyűjtögetett, és tessék atyám, tegye el bele a perselybe, és ugye adtuk a szépen az ellennyugtát, megköszöntük neki, hála jött a jó Istennek, hogy szívén viseli az egyház sorsát. És milyen megdöbbentő ellentét. Sokszor az a gazdag úgy sajnálta azt a pénzt, mint a hozzá lenne ragasztva a markához, hogy jaj, kiadom a kezemből, mi lesz velem? Az a szegény, idős nénike meg nem sajnálta soha azt a forintot. Emlékszünk a történetben, mikor Jézus nézi a perselyt a templomban? Megdicséri a kis özvegyasszonyt, aki 2 fillért dob bele. Mert mindent odaadott. A mai evangéliumban halljuk ennek a fiatal embernek a történetét. Akkor oda megy Jézushoz, és szeretne nagyon, nagyon jó helyre kerülni a halál után, és egy ilyen biztosítást szeretne hallani, mintha Jézus úgy megveregetné a vállát, és úgy elkézelem ezt az ifjút, oda térdel, és akkor mondja Jézus, hogy hát tartsd meg a parancsokat. És milyen boldog ez az ifjú, hogy felragyog szinte az arca, és mondja, hogy hát uram, hát ezeket én mind megtartottam, hogy nem loptam, nem csaltam, ezt, azt, amat, mindent, ifjúságomtól fogva. És már úgy látom magam előtt, hogy ott térdel, bizakodva felnéz, hogy na most Jézus azt fogja mondani, hogy ez az öcsém, jól van, király vagy, állj be a sor végére, gyere, megyünk együtt a mennyországba, nyitott kapukkal várnak az angyalok, szuper lesz. Ehelyett Jézus annyit mond, add el, amit van. Mintha annak az ifjúnak a két szarvát egy az egybe letörné. És hogy képzeljük el ezt a gazdag ifjút, hogy is mondja a Szentírás, most olvastam fel, leverten távozott. Hát bizony, az akinek van, az nehezebben ad. Ez egy megdöbbentő dolog. Pedig ha volna miből, még akkor sem. Nem mindenki, tehát ismerek olyat is, aki hálát a Jóistennek, de bizony sokszor a gazdagabb emberek nehezebben adnak. Ez egy szimpla tény. És a mai evangélium úgy hiszem, hogy megtanít bennünket arra, hogy igen, nekem a keresztény embernek meg kell tanulnom odaadni magamat az Istennek. Mindent odaadni. Nézzük meg a szentek életét. Néri Szent Fülöp. Már életében szentként tisztelték. És nagyon sokszor az emberek elmentek hozzá a lelki tanácsadásért, hozzájártak gyónni. És mit mondott Fülöp, amikor már készült a halálra? Micsoda alázatossággal szépen szólt, és azt mondta, remélem, hogy majd az Isten megbocsát az ő bolond kis szolgájának. Saját magát bolondozta. Nem mondta azt, hogy ó, én gyerekek, én szent élete vagyok, már engem mindenki tiszteli, nagy király vagyok, én vagyok a legjobb, majd meglátjátok, majd odafent találkozunk. Nem bízta el magát, hanem alázatosan továbbra is kérte az Istennek a kegyelmét. Kérte a jó Istennek az irgalmát. Ez a szent életű ember. És hányszor meg hányszor elolvassuk szentek életrajzát, látjuk, hogy bizony a szentek azok egy megdöbbentő alázatossággal és sokszor megdöbbentő szegénységgel élték az életüket. Beszélhetnék itt Árpádházi Szent Erzsébetről, királynak a lánya. És szó szerint koldusként fejezi be az életét úgy, hogy segít másokon. Vagy beszélhetnék hány meg hány szentről, akik egyszerűen tették azt, amit tenniük kellett, és odaadtak mindent az Istennek. Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc. Gazdag család sarja. És mégis mindent eldobott, mert ő az Istennek akart szolgálni. És mind a mai napig az ő munkája, a ferences rend, mind a mai napig fennáll. Testvérek, ez mind jelzés értékű. Nekünk is. Nem szabad félni odaadni magunkat az Istennek. Mert aki komolyan gondolja az Istennek a szolgálatát, az életének, a hitének, a keresztény egyházának a szolgálatát, annak nem szabad attól félnie, hogy mi lesz vele. Hogy mondja Jézus, elég a mának a maga baja. Ne aggódjatok a ma miatt. Ne aggódjatok a holnap miatt. Mit tesztek, mibe öltöztök. Testvérek, gondoskodik rólunk az Isten. Mindenkiről gondoskodik az Isten. Na most félrejét is ne essék, én nem várom azt, hogy most hazamennek, és akkor mindent kidobálnak az ablakon, a pénzt is szétszaggatják, a fénypénzt azt megolvasztják, mert nekem már nem kell pénz, bankkártyát összetépik, mobiltelefon meg be a klotyóba, azt lehúzni. Én ezt nem várom senkitől. Én azt várom, hogy ne ragaszkodjanak hozzá. Hogy ne ez legyen az első, meg a legfontosabb. Hogy a legújabb mobil, meg a legtöbb pénz. Mert amint az embernek ez lesz az első a vágyai között, hogy mindenből újat, szebbet, jobbat, véknyabbat, vagy éppen nagyobbat, vagy színesebbet, vagy feketébbet, abban a pillanatban megroppan a szíve, a lelke, és hiába tesz mindent jól az életében, pont azért, mert a szíve a földi dolgokhoz ragaszkodik, pont azért a szíve nem lesz elég erős elviselni a mennyeieket. Emlékezzünk csak erre a mondatra, amit a fiatalnak mond. Jézus, add el mindened, ami van. Mi a következménye? Leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Én azt kérem, hogy amikor ma hazamennek, nézzenek otthon körül jó alaposan. Nézzék meg a falakat, a könyveket, játékokat, poharakat, tányérokat, az ágyukat, cipőket, ruhákat. Ha van otthon autó, vagy telefon, tévé, és mondják rá mindegyiket saját magukban, csak szépen, csendben, nem kell hangosan, hogy ez is itt marad, ez is itt marad, ez is itt marad. A vakolat a falon épp úgy, mint a játékok a polcon, vagy a könyvek, vagy az, ami a pénz a tárcámban van. Mind itt fog maradni. Mert ami a földhöz tartozik, az a földön marad. Mert ide tartozik. Azon kell dolgozni, hogy a szívünk legyen gazdag, hogy a szívünkben ott legyen az Isten. Ez a feladat. És ezt rontja el nagyon sokszor a mai ember, hogy nem a szívét akarja megtölteni, hanem a tárcáját, a gyomrát, vagy éppen az élményeinek az aprócska tasakját. Én ezt kérem, ez most a mai feladat, ezt vigyük haza a szívünkben, hogy be kell építeni az életünkbe. Nem szabad túlzottan ragaszkodni ahhoz, ami itt van, mert az itt is marad. Merjük odaadni saját magunkat Istennek, szolgálatgyanánt, merjük úgy élni életünket, hogy amikor ránk néz a mindenható Isten, legalább egy kicsit elmosolyodjon és boldogabb legyen.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották. Amit tegyek ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Fehér József volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kladiva Imre apát, nyugdíjas plébános mesél életéről, Papildikó riportját hallják.
Imre atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amikor így végigkövethetjük Imre atyának az életútját, hivatás történetét, de mégsem ezzel kezdem. Ha jól tudom, akkor Imre atya nagy foci rajongó. Nemrég ért véget a foci Európa bajnokság. Elégedett az eredménnyel? Kinek szurkolt?
Spanyoloknak.
Végig, vagy csak most a döntőben?
Hát nem végig, hát nyilván a magyaroknak. Nyilván a magyaroknak szurkoltam. Hát sajnos mi nem jutottunk tovább portugáloknak a hibájából, de hát ez az ő dolguk. Mert hogyha legalább döntetlen elértek volna, akkor mi is tovább mentünk volna. De nem jött össze, de nem baj. Úgyhogy végülis csak volt egy győzelmünk Skócia ellen 1-0-ra. Még hogyha a végponton is, úgyhogy élveztem. Utána azt gondolkodtam, hogy kinek szurkoljak. Inkább a latin focit szeretem. Olaszoknak is szurkoltam, de gyengék voltak. A spanyolok viszont elég erősek voltak, és kiütötték a németeket és a franciákat is, úgyhogy jogosan kerültek a döntőbe. Az angolok azok gyengén kezdtek, vagy 11-essel, vagy hosszabbítással, de tovább jutottak, és eljutottak a döntőig, mindig jobbak és jobbak voltak. És akkor nagyon jó döntő látszódott, az is volt. 2-1 lett a végeredmény a spanyoloknak a javára. Így történt.
Mindent pontosan tud Imre atya,
pontosan hogy... nem, de sok mindent.
Sok mindent, igen. A foci szeretete az gyerekkorából jön?
Hát, ilyen kisgyerekkoromból ered. Hát akkor még nem volt televízió az én kisgyerekkoromban. Rádió már volt. És akkor emlékszem, hogy a fotballmeccseket rádióba hallgattam, és élveztem Szepesinek a közvetítéseit, és akkor úgy beleszerettem elméletileg. Később aztán, mivel Taránnak szerettem a mozgást, nehéz atlétikában mondjuk gyenge voltam, de könnyű atlétikában azokat szerettem, meg a futást, meg az ugrást, akár távolugrás, akár magasugrás, akár foci, tehát ezeket szerettem. Egyesületben nem voltam, mert hát falun voltam, meg aztán más pályára jöttem be. Úgy bennem volt a focinak a szeretete. Iskolacsapatokban benne voltam, általános iskolacsapatában és gimnázium csapatában is. Itt a kispapok még akkor a lányok elég sokan voltunk, 90 meg 100 között volt a létszám, a két egyházmegyéből, az Egriből meg a Váciból, akkor még nem volt se Erdélyből, se Felvidékről, de a két egyházmegyéből körülbelül 90 meg 100 között volt, és akkor az első meg a második év volt a filozófusoknak a csapata, abban is benne voltam, utána aztán a harmad, negyed, ötöd évből pedig a dogmatika szakosoknak a csapata, abban is benne voltam, úgyhogy mint kispap, hát mondjuk szintén a csapatban benne voltam. Amikor felszenteltek, akkor meg a minisztránsokkal fociztam, hát kezdetben még jól bírtam magamat.
Akkor hát a foci így gyakorlatilag végigkövette, mondhatjuk azt,
igen,
hogy
igen,
az egész
életét. Népsport volt még kezdetben, utána a nemzeti sport. Amikor felszenteltek, még Nyíradonyban még nem járt, de már Török Szent Miklóson járattam az újságot, az 1969, és azóta még most is jár, azóta már újabban a nemzeti sportot a neve, az most is jár még. Mindet nem olvasok el belőle, csak hát ami érdekel.
A foci szeretetét az gyermekkorából hozza.
Hát ez így van.
Ezen kívül mi az, amit még gyermekként kapott családjától, szüleitől? Jaj, értéket?
Hát a vallási dolgokat kell nézni, akkor azt mondhatom, mert olyan család volt a miénk, hogy a édesapai ág is nagyon dolgos és munkás, már földműveléssel foglalkoztak, meg az édesanyjai ág is az volt. Az apai nagyapámra is emlékszem még, első vagy második elemista voltam, amikor meghalt. Ha szomszédban voltam, játszottunk egy szomszéd gyerekekkel, térharangoztak, és az apai nagyapám megjelent egy kis ostorral, és akkor úgy csinált, mintha megütött volna, de én azt nem tudtam, hogy megüte vagy nem, de utólag gondolom, hogy de hogy ütött volna, meg csak úgy csinált, mintha megütne, és azt mondja, hogy nem hallott-e a déli harangszót? Ilyenkor már gyereknek otthon kell lenni az imádságra, meg az ebédre. Ez volt az apai nagyapámmal egy emlék, a több is emlék is volt, ez egyik emlék. aztán az anyai nagyapám, ők is munkás, nagyon szorgalmas emberek voltak. Egyik családban is föld volt, meg állatok, másik családban is föld, meg állatok. Amikor aztán édesanyám, meg édesapám ugye házasot kötöttek, akkor az apai nagyszülőkhöz mentünk, mert akkor még a fiataloknak nem volt külön házuk. Ott pedig hát földműveléssel foglalkoztak a szüleink, meg a nagyszüleink is. De anyai nagyszülővel kapcsolatban pedig az az emlékem van, hogy nagyon szerette a gyerekeket, persze mi is szerettük a nagyapánkat, mert egy időben őnáluk is laktunk, majd talán sorra kerül az is, és akkor emlékszem rá, hogy a hajnali misére jöttünk, nem mindig, de olykor-olykor fáklyát csinált nekünk, és még akkor nem volt a falu szélén villany, ha a falu közepén már volt, de falu szélén még nem, és hogy lássunk jobban, mert korán mentünk a hajnali misére, mi élveszük, mert nagyapánk fáklyát csinált nekem is, a húgomnak is, és akkor meg őnek is volt, és akkor mentünk a hajnali misére fáklyával. Ez is úgy egy emlék az akkori korról, meg sok minden emlék van, de pedig ezt a kettő dolgot hadd mondjam, az egyik nagyapámról, meg a másik nagyapámról. Nagymamámmal kapcsolatban pedig olyan emlékeim vannak, hogy akár az apai nagymamám, akár az anyai nagymamám, azok nagyon szorgalmas templomba járók voltak, nem csak vasárnap mentek, hanem idősebb korukban minden nap mentek a templomba. Az egyik nagymama is, meg a másik nagymama is.
Ez azért hathatott Imre atyának biztos, a hivatás választására.
Na, ugyanakkor, ha pedig a szülőket nézem, akkor édesapám is templomba járó volt, olyan nem volt, hogy vasárnap nem mentünk volna szentmisére. Édesanyám is templomba járó volt, meg szentségekhez is járultak. Édesanyám, ő pedig hát mondjuk nem csak a vasárnapi misére ment, hanem gyakran elment hétköznap is. Hát idősebb korban, meg mióta abászolókon nálam van, meg minden nap. Hát édesapám, ő elég nehéz életet élt, mert Dunkanyarban volt annak idején, amikor én megszülettem, akkor otthon se volt, hanem háborúban volt. A gyalog jött haza egészen Dunkanyarból, és a győri kórházba kötött ki, körülbelül, mit tudom én, 85 vagy 90 kilósan ment be, és akkor hazajött 40 kilóval. És akkor, amikor bombáztak, akkor a hó alá bújt, hogy ne látszódjanak, úgyhogy nehéz volt az életem, meg lefagyott a lába, de amikor aztán hazajött, hát elég szigorú volt hozzánk gyerekekhez, megkövetelte a fegyelmet, a rendet, viszont a templomba járást hasonlóképpen, ő minden vasárnap ment templomba, nagyobb ünnepekkor is, még hétköznap is. Hát édesanyámmal kapcsolatban pedig hát ő a buzgóságnak a mintaképe volt. Szívből gyakorolta a vallását, óriási hittel rendelkezett. Most is hallgatja Szent István rádiót, de attól függetlenül, hogy elmondják a rózsafűzét a Szent István rádióba, ő ettől függetlenül minden nap három rózsafűzét mond, a hagyományos rózsafűzéreket, az örvendetes, a fájdalmas, meg a dicsőséges rózsafűzét még külön elmondja mind a hármat, plusz még a negyedik, amit a rádióba hallgat.
Akkor hitélet szempontjából volt mit örökölnie?
Igen, atyának. Igen, tehát akár a nagyszülők részéről, akár a szülők részéről teljesítették a kötelességüket, úgyhogy jó példát adtak, ez nem is kérdéses. Hát én pap lettem, de a húgom meg családos lett, és négy gyereke van, négy fia, de mind a négy fiú templomba járó.
Besenyültelekhez kötődik Imre atyának a gyermekkora.
Így van.
Az iskolás évei.
Az általános iskolás koromban Szikla Sándor volt a plébános. Én úgy láttam őt, hogy olyan nyugodt ember volt, de ugyanakkor megkövetelte a fegyelmet, a rendet, nem csak tőlünk gyerekektől, hanem még a felnőttektől is. Talán elmondhatom, abban a korban még ugye az volt a gyakorlat, hogy a pap felmutatja az oltári szentséget, ő szolgáltatja ki a szentségeket, ő áldoztat, és a papnak a keze az tiszteletben részült. Talán nem is ő miattuk volt ez, hanem a Jézus iránti tiszteletből, még nem csak Szikla Sándor, hanem az elődő plébános is, aki keresztelt engem, a Szabó Elek volt, ők megkövetelték, hogy kezet csókoljanak nekik, mert ők érintik a Krisztusnak a testét, az oltári szentséget. Ez volt az ő ideigben a gyakorlat. És emlékszem rá, hogy Szikla Sándor, már akkor kispap voltam ugyan, de most visszatérek mégis a személyére, Szikla Sándorhoz bejött egy asszony misét mondatni. És akkor mondta, hogy kiért van a szentmise, és amikor az esperes úr felírta, akkor kérdezte az asszony, hogy és mikor lesz a szent mise. Azt mondja az espes, hogy majd megtudja. Én, mint kispapa, olyan furcsálottam ezt, hogy nem mondta meg, hogy mikor lesz a szent mise. Akkor még gondolkodott az asszony, megint megkérdezi, espes úr, mégis mikor számíthatok rá, hogy mikor lesz az a szent mise? Mondtam már, hogy majd megtudja. Igenis, espes úr, kezet csókolt, dicsértessék a Jézus Krisztus, és elment. Na most utólag gondolkodtam, hogy miért csinálta ezt? És rájöttem, hogy azért jöjjön a templomba, ott minden vasárnap kérdetik, hogy ezen a héten melyik nap ki lesz a szent mise, és akkor tényleg megtudja. Így akarta rászedni őket is, hogy...
Rávenni na, arra, hogy rendszeresen
tudta, hogy, járna. Tudta, hogy kinek járja. Mondja azt, amit mondott, hogy így szedte rá, hogy hát legyenek ott a szent misén, hogy akkor majd meg tudja, akkor ez az emlék fut be hirtelennyibe.
Vannak ilyen meghatározó személyek az életünkben. Ugye az általános iskolás évei azok besenyőtelekhez kötődnek.
Nem mindegyik eszendő hozzá kötődik. Talán ezt azért elmondhatom. El kell mennem 1952. június közepéig, most már hagyj ne mondjak dátumot, 1952. június közepe. Este volt már, este 8 óra körül, egy ponyvás autó megállt a kapunk előtt besenyőtelken. Kiugrott az autóból hát vagy 3-4 fegyveres ember. Később tudtam meg, hogy ávósok voltak. És aztán azt mondták, hogy aki ebben a házban lakik, az menjen be a házba. A többi ember pedig voltak úgy falusi emberek, akik úgy asszonyok, meg idősebbek voltak, akik még tárgyaltak a kapunkba. Lóca is volt az utcafronton. Azok pedig menjenek haza. Hát mi bementünk a házba, én is, akkor a harmadik elemi osztályt végeztem akkor, a húgom is, ő óvodás volt még, nagyobb csoportos, meg az apai nagymamám. És bementünk a házba. Édesapám meg édesem nem voltak még otthon, mert kapálni mentek, és már nem akartak másnap kimenni a dinnyeföldre, hogy még befejezzék, és akkor így körülbelül olyan 8:30 tájba érkeztek meg a határból. És akkor mondtuk, hogy kapálni vannak. Ilyenkor már nincsen kapálás, mondták. És nagyon mérgesek voltak, hogy nem voltak otthon a szüleink. Tehát megvárjuk őket. Közben nagybátyám, édesapámnak a testvére, az pedig az istállóban volt, és ellátta a jószágokat. Két lovunk volt, kettő tehenünk volt, meg aztán voltak malacok is, tehát ellátta a jószágokat. Közben, amikor kijött az istállóból, látta, hogy ott ugye mozgás van, fegyveresek voltak, és akkor ő is odajött. Akkor édesapám meg édesanyám megérkeztek a határból, fáradtan, letették a kapát, ahelyett, hogy megmosdottak volna, és aztán megvacsoráztunk volna, lefeküdtünk volna. Azt mondták, hogy édesapám írja alá ezt a valami írást. Nem tudom, hogy mi volt azon az íráson, hát édesapám aláírta, háttérbe fegyveresek, aláírta. És valószínű, hogy az volt, hogy önként megyünk a Hortobágyra a szocializmust építeni, valami ilyesmi lehetett. Hát aztán, mivel ugye hát két családot is vitt az autó, az a ponyvás autó, azt mondták, hogy csak a szobából vihetünk holmit magunkkal, az is csak egyszeri fordulóval. És akkor a húgomnak adtak egy kisebb párnát, én nekem egy nagyobb párnát, édesapám, édesanyám, nagymamám, meg a nagybátyám, ők pedig hát bútort nem, de egyetlen egy bútor volt egy óra, fali óra, amit elvittünk, a többi az minden ott maradt. Tehát elvették tőlünk igazságtalanul, jogi, már bíróítélet nélkül, mindenünket elvettek. Elvették a házunkat, elvették az istállunkat, elvették a jószágainkat, elvették a földünket, mindent az égvilágon, de a holmit is csak, amit a szobában volt. Nekem a cipőm pesemre a konyhában volt, és nem a szobában. Mert egy falusi gyerek az mezít lábját még akkor. És akkor cipő nélkül mentem a Hortobágyra. Akkor a húgomnak megint valami holmia megint hiányzott, de azt nem lehetett elvinni, mert az nem a szobában volt. A spázban volt az élelem, oda még nem lehetett menni, mert nem a szobában volt. És akkor előző nap meg mi ráadásul kifizettük az adót is, és nem volt pénzünk. Se pénzünk, nem volt se élelmünk, végül is a Hortobágyra mentünk, ami aztán egy kis vigasztaló volt benne a dologban, mert hát azt hittük, a Szibériába visznek. De hát nem oda vittek, hanem Hortobágyra. Persze nem csak minket, hanem előzőleg egy évvel ezelőtt meg hozzánk telepítettek Budafokról egy családot, kertész családot, őket is velünk együtt vittek a Hortobágyra. oda hozzánk még ugye bútort hozhattak, de tőlünk ők is csak amit a szobából, amit egyszerű fordulóval ki tudtak vinni az autóra. Érdekes esemény.
Hány évig éltek ott, Imre?
Na most nem volt az olyan sok, mert a rossz inkább az volt benne, hogy nem tudtuk, hogy ez meddig tart. Meg egymást is ugye az emberek úgy idegesítették, hogy tovább bíznak még bennünket. Mindig a Szibériát emlegették, mert ott kötünk ki, de az nem jött be, hanem 53 tavaszán Sztálin meghalt, és mivel ő meghalt, akkor valami kis elnyhülés következett az ő halála után, és akkor Nagy Imre lett a miniszterelnök Magyarországon, és Nagy Imre osztotta fel a tábor, mégpedig 1953 őszén. Viszont mivel körülbelül 900 ember volt Hortobágyon, ezért egyszerre nem lehetett hazajönni, hanem csak úgy fokozatosan, mit tudom én, 15-20 ember körülbelül naponta. És akkor kihirdették, hogy ki, melyik család mikor mehet haza, és amikor kihirdettek bennünket is, Kladiva György, Imre és a családja, akkor aztán mi a húgommal együtt mentünk a kacsatelepre, mert ott dolgozott édesanyám, mondani, hogy hát szabadok vagyunk, eddig boltba nem mehetünk, azután majd bemehetünk a boltba, de látogatót nem fogadhattunk, hozzánk nem jelentett senki, meg mi sem mehetünk sehova se. Csak a munkába mehettek ki a földekre az emberek, gyerekek, akik nem dolgoztak, meg idősebbek, akik megint nem dolgoztak, azok pedig hát a táborban maradtak. És gépfegyveres rendőrök őrizték a tábort.
De akkor a táborban iskolába se tudott járni?
De, az viszont iskola meg érdekes módon volt. Úgyhogy egy osztályban jártam a húgommal. Ő ugyanis ott járta az első elemit, én pedig a negyediket. Egy tanító volt, Székely Árpádné, ő tanította először az első osztályosokhoz szólt, utána a másodikosokhoz, utána a harmadikosokhoz, utána a negyedikesekhez, utána kezdte előről, úgyhogy nem volt könnyű a tanítónak sem, mert egyszerre tanította az elsőseket, meg a negyedikeseket, a kitelepített gyerekeket. A felső osztályozatnak még ott már két tanár volt, azokat megint, de megint kitelepítettek voltak a tanítók is. És sőt, még bizonyítványt is adtak nekem is, meg a húgomnak is. Egy esztendőt jártunk tehát a Hortobágyon, amikor meg hazajöttünk, akkor 5. szeptember 27-én jöttünk haza, akkor pedig hát 5-től kezdve a 8-ig Besenyüntelken ott végeztem az iskolát.
De akkor vissza tudtak menni a családi házba?
Jaj, ezt még nem mondtam. Családi házban nem tudtunk visszamenni, mert benn lakott már egy, így mondom, a család, de talán mondhatnám is kommunista család. És így nem tudtunk menni a saját házunkba, hanem amikor építette egy saját házat a telepen ez a család, aki a mi házunkban lakott, akkor kiköltöztek belőle, és amikor nagymamám megtudta, hogy kiköltöztek a házunkból, az anyai nagyapánknál laktunk, és amikor felépítették a házat, akkor nagymamám megtudta, hogy ugye kiköltöztek a saját házukba, és nagymamám meg beköltözött a mi saját házába. Mikor már láttuk, hogy nagymamám ott van egy vagy két hétig, akkor már mi is megbátorodtunk, és édesanyám, a családunk is aztán a saját házunkba így ment be.
Kedves hallgatóink, Kladiva Imre apát nyugalmazott plébánossal, Pap Ildikó beszélgetett. A riportot egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.